Miért vannak árulások? Még a testvérek között is, a barátok között is miért vannak árulások? Mi az oka, hogy az Úristen megengedi az árulást? Sőt, Jézus miért beszél erről? Azt mondja, hogy az utolsó időkben majd sokan megbotránkoznak, és elárulják egymást. Miért mondja ezt? Azt a választ kaptam erre a kérdésre, hogy amikor Isten gyermekei egymásra találnak, amikor felismerik egymásban Isten dicsőségét, az jó érzéssel tölti őket el, és ragaszkodnak egymáshoz, amivel nincsen semmi baj, alapjában véve. Mert jó nekem ragaszkodni azokhoz, akikben ugyanaz a lélek lakozik, ugyanaz a vér folyik, akiket Isten szintén megmentett. És ezt a ragaszkodást érzem a lelkemben, és békességgel tölt el engem. Azonban, amit megtapasztalhattunk, és erről többször beszéltem, ez a ragaszkodás átmehet, áthajolhat paráznaságba. Először lelki, majd akár testi értelemben is. És nem szabad figyelmen kívül hagyjuk azt, hogy mi ezen az úton elindultunk, de nem érkeztünk meg. Tehát Pál apostol is úgy beszél az ő elhívásáról, hogy mint aki még nem érkezett meg, tehát ő nem volt beképzelt, nem volt ő elszállt, hiszen pontosan nem szállt el önmagától, az ő elhívásától. Tudja, hogy neki is még munkája van. Van belső munkája az ő lelkével, és van külső munkája is. Mind a kettő egyformán fontos. A belső munka és a külső munka egyaránt. És amikor két gyermek, akiket Isten elhívott az élet útjára, megismerik egymást, akkor könnyen megtörténhet ugye a ragaszkodás, ami áthajolhat lelki paráznaságba. Ez velem megtörtént. Velünk megtörtént, többször beszámoltam erről, hogy abból bárki tanulhasson. Nekünk az Úristen megengedte az utunk elején, hogy beszéljünk, igencsak gyakran beszéltünk azokkal, akikkel együtt kezdtünk beszélgetni Isten dolgairól. Többnyire a Skype-on beszéltünk. Nagyon sok kijelentést kaptunk együtt, és növekedtünk a hitben, az ismeretben. És ez ennek helye volt. Meggyőződésem, hogy az Úristen ezt mindenkinek megengedi, valamilyen mértékben, vagy valamilyen mértékig. Azonban volt olyan is, hogy az Úristen adott paráználmokat is. Úgy kellett minket figyelmeztessen arra, hogy mi a kegyelmi időt, amit kaptunk tőle, nem arra használjuk, amire kéne használjuk. Amikor már az Atya elvárta volna az, hogy a talentumokkal, amiket kaptunk tőle, azokkal dolgozzunk, azokkal éljünk, és mi nem azt tettük, hanem inkább csevegtünk telefonon, vagy Skype-on, vagy bármilyen más ilyen kommunikációs csatornán, akkor meg kellett minket dorgáljon. És kellett szembesítsen azzal, hogy nekünk már nem ez a dolgunk, hogy a rendelkezésünkre álló időt arra használjuk, hogy locsogunk, meg fecsegünk egymással, ha kell, ha nem. Hanem ő adott talentumot mindannyiunknak, egyet, kettőt, annál is többet. És azt ő egy szép napon számon fogja kérni mindannyiunktól. Viszont amennyiben mi emberi módon barátkozunk egymással, emberi módon próbálunk egymással kedvesek lenni, és barátságosak, azáltal egymást akadályozzuk, egymást visszahúzzuk. És ezért kaptunk paráználmokat. Sajnos nem egyszer. Amiben az Atya azt mutatta nekünk, hogy mi már lelki értelemben, paráznaságban vagyunk, mert nem mindenki a saját elhívására figyel, vagyis nem figyelünk egyenként a saját elhívásunkra, hanem mi továbbra is úgymond közösen akarunk beszélgetni, meg felvételeket készíteni, holott már rég külön-külön kéne mindenki végezze ezt a munkát a maga helyén, ahol ő elhivatott. Azt hiszem, a kérdés ez már meg is van válaszolva ezáltal, hogy mit jelent az, hogy sokan megbotránkoznak és elárulják egymást. Biblia nyelvezettel pedig azt mondja az írás, hogy az Úristen gonosz lelket küld közéjük. Miért? Hogy szétpalja őket. Hogyha ők visszaélnek az ő kegyelmével, a kegyelmi idővel, ami adatott számukra, hogy megismerjék őt, és a munkájukat elvégezzék. Hogyha az egyik szőlősorból átmenjünk a másik szőlősorba, a másik szőlősorába, az már paráznaság. kapott is Ferencien államot annak idején, hogy mi ezt a hibát, ezt a bűnt elkövettük. Átmentünk egymás szőlősorába, és azáltal veszélyeztettük egymást, hogy azt a munkát, amivel megbizattunk, ne tudjuk időben befejezni. És amikor az idő lejárt, akkor mindenkinek számot kell adnia a munkájáról, az elvégzett munkájáról. Mert itt a Földön, akik Isten gyermekeivé lettek, ők munkát is kaptak. A munka által tartatnak meg. Azáltal, hogy felvállalják, nem szégyellik, felvállalják azt, amit az atyától kapnak. De mivel, hogy mi a barátságot néha egymás között emberi módon próbáltuk megélni, ezért az Úristen megengedte azt, hogy legyenek nézeteltérések, sőt, mint tudjátok, voltak elég kemény próbatételek is, kísértések is. Azok, akik egymást úgymond fel kellett volna emeljék a saját bizonságaik által, egymást visszahúzták. De ez nem csak a kereszténységben történik, nem csak az Isten gyermekei között. Ez a világban is történik. Egészen pontosan fordítva, ez a világban történik, mint tudjuk. Sokszor visszahúzzák egymást a munkatársak. De hogyha Isten gyermekei között is ilyen történik, azt kell mondjam, hogy szégyen. Szégyen, emberek. Mert hogyha én valakit akadályozok, vagy valaki engemet akadályoz, azt jelenti, hogy valaki nem végzi az ő munkáját. Valaki nincs a helyén. Valaki nem azt csinál, amit csinálnia kéne. Amúgy a Lopott idő című felvételben erről beszélek. És elmondhattam az elmúlt hetekben, hogy nekem is milyen kemény próbatételeim voltak ilyen téren, és meg kellett értsem, hogy én mostantól, nem hogy mostantól, hanem már korábbról én nem azt csinálok, amit akarok, de még jobban oda kell figyeljek, hogy én nem csinálok azt, amit akarok. Én nem akaratok senkinek sem megfelelni, még a bizonságtevőknek sem, utitársaknak sem, mert az Úristen olyan munkát adott egyenként mindenkinek, külön-külön, amivel előbb-utóbb el kell számolni. Ez nem egy olyan munka, ami a vallásokban történik, hogy a pásztorok ilyen pásztor találkozót tartanak, és megbeszélik, hogy ki hogyan végzi a munkát, meg hogy a módszereket, meg hogy mit mondanak a híveknek, meg ilyenek, nem emberek. A mi elhívásunk, mint tapasztaljátok, nem olyan, mint a vallásos emberek elhívás, hogyha lehet ilyet mondani, hanem az elhívás az eléggé egyéni. Ugyanakkor azt is tapasztaljuk, hogy az útunk közös, tehát egy lélek vezet minket. Ez teljesen biztos. De ez nem jelenti azt, hogy milyen vallásos módon fölöslegesen cseverészünk egymással, mert ez többször megtörtént. Megtörtént velem is, nálunk is, megtörtént másoknál is. És azáltal egymást meglopjuk. De nem csak egymást lopjuk meg, hanem a mennyek országát is meglopjuk. És hogyha meglopjuk a mennyek országát, akkor tulajdonképpen mi elárultuk azt, aki minket elhívott erre az útra. Akkor mi már nem vele dolgozunk, hanem ellene. Az ő nevében ellene. Tehát az Úristen ahhoz, hogy minket megmentsen, és teljesen megszabadítson minden megkötözöttségünktől, és a lelkünket tisztán tartsa, és adjon nekünk mindennapi kenyeret, amit mi megoszthatunk embertársainkkal, ahhoz azt kéri tőlünk, hogy mi hozzáragaszkodjunk és legyünk hozzá hűségesek. Mert hűség nélkül tényleg szó szerint árulókká válunk. Azáltal, hogy nem csak elhagyjuk a saját szőlősorunkat, hanem még más is hátráltatunk. Én bele sem merek gondolni, hogy mi történik az ilyen hivatalos gyülekezetekben, vallási felekezetekben, ahol az emberek tömegessével vannak együtt, tízessével, meg százassával vannak együtt. Ott mennyire híg lehet a leves, és mennyire nem igaz az, hogy vannak személyes kijelentések mindenkinek, egyénre szabott kijelentések, attól függően, hogy neki, a lelkinek mire van szüksége, és mi az ő elhívása. És emberek, az elhívás annál is inkább, hogy földrajzilag is más-más helyeken vagyunk, nem ugyanaz. Más-más háttérből jövünk, más-más nyomorúságból és bűnökből. Ezért a megoldozás is, a megoldás is, a gyógymód is néha igencsak eltérő, egyénenként változik. Ezért ugyanazt a mintát nem húzhatjuk rá egymásra, nem lehetnek egymással szemben elvárásaink. Persze, ami alap, ami ki van jelentve, ami mint fundamentum le van téve Jézus által, az alap, és hogyha az atyánk lelke indít, akkor én is meg fogok kérdezni egy-két embert, hogy te most mivel foglalkozol, te most mit csinálsz? Ezt mutatta nekem a mindenható Isten. Te mivel foglalkozol? A szőlősorodban mi a helyzet? Végezted a munkádat, amivel megbízattál, de én, megmondom őszintén a saját fejemtől, senkit nem szeretnék kísérteni, sem kérdőre vonni, távol álljon tőlem, mert valamit csináljak, valamivel foglalkozzak. És azt látom, hogy nekem annál több időm van másokra, akár más bizonságtevőkre, utításokra, minél kevésbé vagyok hűséges az atyához. És amennyiben hűséges vagyok, akkor nekem van munká. És akkor én el fogok másokat kísérteni semmivel. Maximum azzal, hogy olyan dolgot is elkövetek, amit nem kéne elkövessek, és akkor az Úristen ad nekem figyelmeztetést, akár egy barátom által is, mert ilyen többször történt velem is. Nagy valaki többet gondolja rólam, mint ami vagyok. És beszéltem arról. Pont azért, hogy senki ne gondoljon többet rólam, mint ami vagyok. Hogy mindenki, aki hallja ezeket a fejteleket, fogja fel, hogy az elhívás személyes, és nem vagyok én főnök, nem akarok én főnök lenni, semmi. Egyszerű bizonságtevő, és szükséges, hogy mindenkinek legyen személyes kapcsolata az atyával, mert csak azt tud minket megtartani. Úgy, ahogy megvan írva a Teremtés könyvében, hogy ellenségeskedés szerzek közötted és a te magvad között, vagy a férj és a feleség között, a férfi és a nő között, ez történik bizonságtevő és bizonságtevő között is. Hogyha valamelyik kimegy a sorából, elhagyja az ő szőlősorát, az ő helyét, mint őrálló, akkor lehet ellenségeskedés, és lehet, hogy valaki meg fog keresni, és megkérdezi, te mit csinálsz, te mivel foglalkozol. Többször beszéltem arról, hogy mekkora szomorúság az, hogy a magyar nemzetek ne voltak bizonságtevői, őrállói, profétái, akik figyelmezhetik volna a nemzetet a veszedelem előtt, a veszedelem közben. Nagyon kevesen voltak. És én most már értem, hogy miért voltak kevesen. Mert mi is, akik beszélhettünk Isten dolgairól, arról, amit kaphattunk látásban, látomásokban, megértésben, értelemben, mindenféleképpen, még mi is valamelyest paráznaságban voltunk egymással, lelkiértelemben, mert nem volt kiforva a mi jellemünk, nem volt tűzben megpróbált arany. Nekem meggyőződésem az Úristen minket sem tudott úgy használni, mint ahogy használtott volna, vagy mint ahogy használta a prófétákat, mielőttünk, az apostolokat, nagy mértékben a lelki paráznaság miatt. Hogy használhatta volna mindenható Isten a gyülekezeti vezetőket, akiknek hivatalos szerződésük volt az államhatalommal, akik nem beszéltek akármit, és nem mondhattak akármit. Hogy használhatta volna a gyülekezeti tagokat, akik nem mertek szabadon gondolkodni, nem mertek látást kérni Istentől, és nem mertek bizonságot tenni, akár az interneten is. Tehát miért nem tudta használni Isten az ő gyermekeit? Ha vannak neki gyermekei Magyarországon? Azért, mert ők paráznaságban voltak. Azért, mert mindenki elhagyta maga sorát, és senki nem kért személyes elhívást. Ezért. És akik kaptak személyes elhívást, mint ahogy én is kaphattam, többször meg voltam kísértve azzal, hogy a barátaimnak emberi módon kedveskedjek, emberi módon próbáljam őket úgymond szeretni, és vétkeztem. Úgy a barátaim ellen, mint teremtőm ellen, embertársaim ellen, és azok ellen is, akikért a mindenható Isten engemet őrállóul adott. Mert azáltal, hogy én emberi módon próbáltam akár barát lenni, vagy vendégszerető lenni, azáltal én magamat kizökkentettem abból a munkából, amit én kellett, hogy csináljak. Vigyázzatok, aki áll, vigyázzon, hogy el ne essen, mert könnyű elesni. Ahogy mondja Pál apostol, a bűnnek, a tévelgésnek még nem álltatok ellene mindvégig. Azt mondja Jézus, aki mindvégig kitart, az üdvözül, aki mindvégig kitart. Kísértések jöhetnek mindenki részéről. Próbatételek, barátok részéről is mindenki részéről. Én voltam katona, és a katonaságnál őrségparancsnok voltam. Ha hisztek, ha nem. És nem hiszem, hogy ott is tökéletes munkát végeztem. Sőt, próbáltam, igyekeztem, de nem végeztem most sem tökéletes munkát. Az őrség az úgy történik, például egy tábor területén, egy katonai tábor területén, hogy a tábor körül vannak ilyen emelvények, hát ilyen, nem is tudom, minek nevezzem, bástya vagy emelvény, ahol a katona fel van állva több méter magasságban, és onnét figyeli a telepet, és puska van a vállán, az bármikor használhatja. Azonban, hogyha az egyik őrálló, tegyük fel az, aki a tábornak az északi részén van, elhagyja az ő helyét, és átmegy a másik őrállóhoz, aki a tábor déli sarkában van, a tábor nem lesz megvédve északról. Mert az őrálló úgy gondolta, hogy elmegy cseverészni ahhoz az őrállóhoz, aki a déli sarkában van a tábornak. Ezt tettem én is többször, de az idő rövidre van szabva. Mindenki vigyázzon, hogy kinek kedvez, kinek enged, hogy illemből, meg kedvességből mit csináltok. Erre fontos odafigyelni. Bárki bármivel megkeres, kéréssel, szívességkéréssel, vagy tanáccsal, nem fogadhatjátok el, csak akkor, hogyha az atya azt megerősíti, sőt, ha az atya ad elhívást valamire, és azt kívülről még valamivel megerősíti, azt el lehet fogadni. A múltkor Ferenc által jött egy olyan üzenet, ami nagyon fontos, hogy kemény eledelt senkitől sem fogadhattok el semmilyen tanácsot, mert sajnos úgy néz ki, hogy most is vannak kísértők a bizonságtevők között, akik elhagyták az ő helyüket, ahol ők őrállók voltak, és megkísértik azokat, akik még dolgoznak. Ezt fontosnak tartom elmondani. Azt sem akarom, hogy valaki túlságosan gyanakvó legyen. Nem erről van szó, hanem arról, hogy mindenki legyen hűséges. És hogyha valamire az elhívás nem személyesen Istentől van, hanem egy másik embertől, tud, hogy te már az emberkövetés felé sántikálsz. És előbb-utóbb meg leszel próbálva, és meg lesz mindenki kísértve. Aki nem végzi a dolgát az aratásban, a szőlőben, vagy mint őrálló nincs a helyén, meg lesz kísértve, és bele lesz víve az emberkövetésbe. És így történik meg az, hogy némelyek megbotránkoznak, elcsábulnak, és meg fogják gyűlölni egymást, és el fogják árulni egymást, mint ahogy történt korábban is. Sajnos történik ez, és Isten megengedi azért, hogy aki hozzáragaszkodik, azt tanulja meg, értse meg, hogy itten semmi nem számít, csak az élő Isten szavával szembeni hűség, a Krisztus beszédével szembeni hűség. Hallottam és láttam olyan kemény kísértéseket, leveleket, üzeneteket, felvételeket, amelyekben nagyon sok igazság volt, de bele volt téve az élesztő is, a kovász, egy kis konkoly benne volt felejtve. És az Úristen ezt meg kell engedje. Nekem meggyőződésem, hogyha bennünk van hűség az ő szava iránt, akkor nincs értelme, hogy fölöslegesen ő megpróbálja minket, vagy megengedje a kísértőnek, akár ki által, hogy minket megkísértse. Nincs értelme, mert ismeri a szívünk szándékát. Látja, hogy a mi szívünk meddig van telve az ő jelenlétével, és fölöslegesen teljesen biztos, hogy nem fog megpróbálni, és azt sem fogja megengedni, hogy minket kísértsenek. Hogyha pedig megengedi, hogy engemet megkísértsenek, vagy megpróbáljanak, azt ő okkal teszi. Mint ahogy mondhattam azt is, hogyha valakinek a YouTube csatornája fel le van törölve, letörlik, azt is Isten engedélyével történik, teszik. Nehogy valaki azt gondolja, hogy jaj, engemet az ördög megtámadt, és ez meg ez történt, nem emberek. Ha Isten megengedte, az ördög, úgymond az ördög, vagy a rendszer, ugye? Ő sem azt csinál, amit akar. Sem a WHO, sem a Google, sem a YouTube nem csinál azt, amit akar. Mert az Úr Jézus, Urak, Ura, Királyok Királya. Tehát, hogyha ő megengedi, hogy engemet támadás érjen, akkor elképzelhető, hogy ő engemet megvizsgált, és hiányosságot látott bennem, az én hűségemben, az én szolgálatomban, pontosan, mint hogy le van írva a Jelenések könyvében, az Efézus beli, meg a Tiatira beli, meg a különböző gyülekezeteknek az angyalainak, de van írva az üzenet. Isten megvizsgálta őket, és látta, hogy mi a jó bennük, és mi a rossz bennük. És azt szerint a mindenható Isten megengedheti, hogy minket megpróbáljanak, vagy megkísértsenek. A szívünk szándéka szerint, a szívünk hűsége szerint. Úgyhogy nem kell hárítani senkire. Sem a mesterséges intelligenciára, sem a Google-re, sem a WHO-ra, senkire. Én is megtettem. Ne vagyok kivétel. Csak most elmondom, hogy én sem szeretnék hárítani senkire. Mert hogyha én próbatételen megyek keresztül, vagy kísértés történik velem, az okkal történik, mert Isten nekem megengedte. Mert látta, hogy én jó dolgomban, szabadságomban, a szabadságomat nem arra használtam, amire ő adta, hanem másra. A testet etettem, a testet tápláltam. És ilyenkor a mindenható Isten, úgymond még az ördögöt is fel tudja használni arra, hogy engemet megszorongasson, szembesítsen, és megpróbáljon. Mert szükség van, hogy tűzben megpróbált aranyak legyünk, a mi lelkünk tűzben megpróbált arany legyen. Megmondom őszintén, hogy én nem szívesen beszélek ilyen dolgokról, mert én valahányszor, amikor azt tapasztaltam, hogy azok között, akiket Isten elhívott erre az útra, voltak különböző problémák, meg konfliktusok, az durván megsebezte a testet. Durván. Különböző támadások, amiket beengedtünk. A hűtlenség által. A túl lazasság által. A testet megsebezte, és azáltal, akik elhívást kaptak, hogy őrállók legyenek, egy településen, egy kis közösségben, vagy bárhol, azok a munkát nem tudták jól végezni. Mert ők arra figyeltek, hogy a többi őrállóval milyen problémák történtek, és nem vették észre, hogy nem tettek eleget az ő elhívásuknak. Én is többször elkövettem ezt a bűnt, hogy nem tettem eleget az én elhívásomnak, mert azzal foglalkoztam, hogy a testben mi történik, milyen tévelgés történik, vagy milyen hamisság akar bejönni a testbe. Mert sokszor volt ilyen, hogy a testbe is hamisság, hamis lélek, hazug lélek, tisztátalan lélek próbált bejönni. Többször volt ilyen, és nem is olyan rég is volt ilyen. És valahányszor egy ilyen tisztátalan lélek be akar jönni a testbe, annyiszor, úgymond, hát arra kell figyelni, pontosan, mint egy mély kaptárban. Ott is, amikor valami támadás történik kívülről, most akár, mit tudom én, nem értek annyira a méhekhez, de a barátaim beszéltek nekem a méhekről is. Tudom, hogy ott összefognak ott a méhek is, azt a problémát hárítják. Mert ha az a probléma nincsen hárítva, akkor megfertőzi az egész kaptárat, az egész családot. És akkor mindenki elvesz, mindenki elvész. Sajnos történik ilyen, történnek ilyen fertőzések, és azt muszáj valamilyen módon hárítani. Nyilván nem valamilyen módon inkább, hanem Isten lelke által hárítani. Tehát kivédeni a támadást. És ezért most éppen láttam, hogy egy kedves utitás feltett egy olyan bizonságot, miszerint már megint megpróbálták lebeszélni őt a bizonságtételről, hogy megossza azt, amit kapott a mindenható Istentől. Valaki neki meg akarta mondani, hogy mit kell csináljon. De mivel hogy ő hűséges volt, nem arra figyelt, hanem az atyát megkérdezte, és kapott álmot, kapott látást arra vonatkozóan, hogy vigyázz, mert besúgó. Tehát így mutatta meg neki a mindenható Isten. Vigyázz. Én nem tudom, hogy mi történik, fogalmam sincs. Nem akarom ezt ilyen kiköbözni, nem akarom ezt kitalálni, de emberek, fontos a hűség. Fontos a hűség. Még hogyha valaki általam is kapott elhívást, általam kapta is az elhívást, mindenkinek, elsősorban, az élő Istenhez fontos hűséges lenni. A mindennapi kenyérhez, amit te kaptál személyesen, és utána aztán átmenni a másiknak a sorába, és az ő szeméből a szágát kivenni. Például, vigyázzatok, vigyázzatok. Nem is tudom, ezt a feltételt fel fogom tenni a kiáltószóra, lehet, hogy nem. Mert én azért elég nagy mértékben beszélek a világi emberekhez, a világiakhoz, és nem akarom őket megbotránkoztatni azzal, hogy mik történnek. Én nem szeretnék arról beszélni, hogy egyfolytában, hogy valaki egyszerűen nem akarja végezni az ő dolgát a testben, és a többieket kísérti. Én nem szeretnék erről beszélni többet, egyáltalán. Bánom is valamelyest, hogy a témát érintettem, de úgy érzem, hogy nagyon fontos. A bizonságtevőkért ez fontos, hogy mindenki ott, ahol van, ott legyen hűséges. Ott legyen hűséges. És vigyázzatok a manipulációval, az érzelgéssel, meg a színjátékokkal, mert könnyen meg tud történni a megtévesztés. Azt mondja Pál apostol, hogy ha embereknek akarnak kedvezni, a Krisztusé nem lehetne. Ezt mondja ő. Amikor az elhívást kaptam, nem tanácskoztam sem testtel, sem vérrel, hanem mentem, és végeztem a dolgomat. Ezt mondja ő. Ilyen a hűséges szolga. Engemet is többször megkísértettek, megpróbáltak, meg voltam próbálva többször, és el is buktam. De miért engedte meg Isten, hogy engemet megpróbáljanak? Azért, mert az én poharam nem volt csordultig. Hogyha engemet megpróbáltak, már az is az én bűnöm. És hogyha meggyengültem a próba miatt, a kísértés miatt, az is az én bűnöm. Mert az én poharam nem volt csordultig. Nem figyeltem a Szent Lélekre. Tehát ezért úgymond az ellenségeimért is nekem fontos imádkoznom, mert az ellenségeimet is Isten használja. Nem tudom, kik az ellenségeim. Fogalmam sincs. Nem tudom, kiben milyen lélek lakozik. Még azt sem tudom, hogy bennem milyen van. Senkire nem szeretnék hárítani, mert tudom, hogyha engemet próbatétel ér, vagy kísértés ér, az nagy mértékben nekem köszönhető, mert én nem voltam hűséges, nem kívántam benne lenni Isten jelenlétében, hogy engemet tudjon vezetni, tanítani, és használni arra, amire szeretne. És így érnek kísértések és próbatételek. És a legkeményebb kísértés, amiről beszéltem, az, amikor valaki megkapta kegyelmet és az igazságot, de nem élt vele, hanem visszaélt. Nem használta a talentumokat. És az ilyent viszik vissza a törvénybe, vissza az ember követésbe, ahol emberek fogják neki megmondani, mit kell csinálni, hogyan kell gondolkodni, hogyan kell cselekedni, és majd megint meggyőznek arról, hogy mennyis oltas. Miért? Az imád kapták kegyelmet, kaptál igazságot, de nem kezdtél azzal semmit. A talentumokkal nem kezdtél semmit. És Isten meg fogja engedni, hogy visszakerülj a törvénybe, akár vissza a vallásba, vissza a templomba, vissza a gyülekezetbe, vagy bárhova. Azért, mert te nem éltél a talentumokkal, amiket kaptál Istentől. Nekem is Isten megengedte, ezután is meg fogja engedni. Azt hiszem, hogy életem végéig Isten meg fogja nekem engedni, hogy legyenek kísértések és próbatételek az életemben. A kérdés az, hogy meddig van a pohár, a szívem, az edényem, meddig van telve Isten lelkével? Ez a kérdés. Mert hogyha csordultig van az én poharam, Isten jelenlétével, az ő lelkével, én biztonságban vagyok. Arról fogok tenni bizonságot, hogy milyen támadás ért, milyen próbatétel, milyen kísértés ért, és azt hogyan fegyvereztem le, hogyan védtem ki a Krisztus szavával, az ő beszédével. Ha pedig két szívem van, két szív vagyok, és kétfelé sántikálok, akkor elképzelhető, hogy el fogok bukni, én is. Sőt, akik rám figyelnek, és nincsen személyes kapcsolatok Istennel, még őket is meg fogom kísérteni. Sajnos, ezért mindennél fontosabb az, hogy az emberben legyen letisztázva, hogy megkapta-e a Teremtő Istentől a szembesüléseket a bűnökkel, volt-e őszinte bűnbánat, bűnbocsánat és újjászületés. Mert ha nem volt, akkor félő, hogy a veszedelem, hogyha jön, akkor embereket fogsz követni, emberekre fogsz hallgatni, és el fogsz esni, el fogsz bukni, visszapottyansz az evilág ura ölébe, a sátán ölébe szó szerint. Senkit nem szeretnék jesztegetni, azonban jó, hogyha az ember elővigyázatos. Sőt, inkább nem is ez a helyes kifejezés, hanem a hűséges, tényleg. Hűség. Amilyen hűsége volt az Úr Jézusnak az atyával szemben, az atya iránt, abból a hűségből egy cseppent is a szívünkből. A szívünkbe kérjünk mindannyian. Ezt tudom csak javasolni mindenkinek. És akkor nincsen fölösleges sem vita, semmilyen elvárás, meg sértődés. Nem lesz semmi ilyesmi. Semmi nem lesz. Fölösleges találkozás sem lesz. Fölösleges elvárás, fölösleges csalódás, nem lesz semmi ilyesmi. Mert mindenki végzi a maga dolgát. És ha valaki nem akarja a maga dolgát végezni, én nem szeretnék többé sosem asszisztálni abban, hogy ő henyél, és nem az ő munkát végzi. Én többé, mert én csináltam ilyent is. Asszisztáltam abban, hogy valaki tékozolt. És én úgy voltam jelen az ületében, mint egy, hát szevasz, tesó, barátom. Nem, nincsen semmi tesó, semmilyen barát. Nincs semmi emberek. Felejtős minden. A dumát abba kell hagyni ilyenkor. Az érzelgésnek nincsen helye. Az illemtannak nincsen helye. Az emberi humanizmusnak, kedvesének nincsen helye. Csak a hűségnek. Mert csak azáltal lehet megmenekülni. Hűség által. Ha valakinek nem kedves a kegyelem, amit ő kapott Istentől, a személyes kapcsolat és a vezetetés, tanítatás, és az elhívás, a szolgálat. Ha valakinek nem kedves, én nem szeretnék annak az embernek asszisztálni abban, hogy ő nem csinál semmit, hogy ő henyél. Míg a többiek dolgoznak, ő henyél. Fölösleges barátkozás nem lesz senkivel. Senkivel emberek. Sem illemből, sem kedvességből, sem udvariasságból, sem megfelelési kényszerből. Sehogy. Sehogy. Mert óriási a tét, emberek. Az élet és a lélek a tét. A keskeny út az nem illemtan óra, nem teológia, és nem pozitív gondolkodás, hanem a keskeny út az igazságról szól. Kétélű kart. Ha valaki pedig kísérte van kintről, hogy hallgasson el, mert te nem kell mindent, szerintem, én úgy érzem, én nem kell elmondjam, én úgy érzem is, úgy érzem te is, meg úgy érzem, mit tudom én mi, ez nagyon kemény próba, mert fel van téve a kérdés számodra, hogy te hogyan fogsz válaszolni? A saját szavaiddal, vagy pedig a Krisztus beszédével? Hogyan fogsz válaszolni? Érzelemből fogsz válaszolni? Indulatból fogsz válaszolni? Vagy pedig a Krisztus szavával fogsz válaszolni? Figyelj meg, ezt mondta Krisztus. Ki hazudik? Te hazudsz? Vagy ő hazudott? Döntsük el! És ha azt mondod, hogy ő nem hazudott akkor, akkor valld meg, hogy te hazugságban vagy. Engedted magad megkísérteni valami szellemiség által. És ha megvallod és megbánod, akkor megszabadulsz. És ha nem kell, akkor nincs közösségünk egymással. Ennyire egyszerű, emberek, az igazság. Ennyire egyszerű. Nem illem, nem kedvesség, nem érzelgés, és nem megfelelési kényszer. Az igazság. Van benne szeretet, de a szeretet az igazságos. Az igazság szeretet nélkül az törvény, és az megöl. A törvény igazság nélkül szintén megöl. Tehát a kettő együtt kell járjon. A szeretet igazság nélkül érzelgés, hazugság. Vigyázzatok, mert a Szentlélek eszünkbe juttatja mindazokat, amiket Jézus mondott. És nyugodtan bárki jön, bármilyen mesével, hogy szerintem így, szerintem ez neked van, szerintem ez csak neked szól, szerintem ezt nem kell megosztani, vigyázzatok. Mert azt mondja az Úr Jézus, hogy amit sötétségben fülbesugva hallotok, azt a világosságban a házvezetőkről hirdessétek. Boldog az a szolga, akit a házura ilyen munkában talál, amikor visszajön, hogy időben kiosztja a kenyeret az ő szolgatársainak. Ezt mondja az Úr Jézus. Mivel fogsz válaszolni egy ilyen kísértésre? Hogy valaki jön, hogy lebeszéljen téged arról, hogy te próbálj hűséges lenni a te elhívásodhoz. Mivel fogsz válaszolni? Szerintem, és úgy érzem, és úgy gondolom, vagy pedig Krisztus beszédével, a kétélű karddal, hogy ő szembesül, hogy ő van tévelgésben. Távolsz tőlem, sátán, mert kísértesz engem. Te megkísértettél, belementél a kísértésbe. Most engemet is kísértesz. Kinek van igaza? Jézusnak, vagy neked? Körülbelül így kéne vívni a hitnemes harcát. Belül, az a saját szívünkben, lelkünkben, és kívül is. Azokkal szemben, akik elhagyták a bizonságtétel útját, vagy nem azt csinálják, amire Isten őket elhívta. Letértek az útról. Az érzelmeik után mentek. És az álmaik már nem kezdenek találni a Krisztus beszédével. Emberek lehet álmodozni reggeltől estig, de hogyha az én álmom nem kezd találni Istennek a beszédével, akkor én bajban vagyok. Már volt ilyen. És az ilyenek visszakerültek a törvénybe. Visszamentek a törvénybe. Túl sok volt az érzelem, és kevés az értelem. És visszakerültek a törvénybe. Az én beszédem örök élet. Az ég és a föld elmúlnak. De az én beszédeim sosem múlnak el. Ezt mondja az Úr Jézus. Vigyázzatok, mert az érzelgés által a Jézabel ott van. A bizonságtevők szívében, vagy a szívük ajtója előtt ott van a Jézabel. Kopogtat, és kísérti őket, és általuk kísért másokat is. Ezért, aki nem találta meg a saját elhívását, a saját személyes elhívását, könnyen bele fog tudni esni újból az ő csapdájukba. És megint némelyek el fognak hallgatni, mert nem arra hallgatnak, aki hozzuk beszél személyesen, és a Krisztus beszéde szerint vezeti őket, hanem valakire, egy külső emberre, akár egy bizonságtevőre, mint a fiatal proféta, aki az öreg profétára hallgatott, és meghalt. Az életével kellett fizessen, mert az öreg profétára hallgatott, és nem Isten, aki őt elhívta. Téged kihívott el? Ki ez vagy hűséges? Kinek engedsz? Kinek vagy engedelmes? Ingyen kaptátok. Ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!